Jó napot kívánok! A mostani téma, ugye, hogy mikor nem kell elmondani a teljes igazságot. Ugye a probléma az, az emberek kicsit túlzásba viszik, mindig csak az igazságot mondanak, és talán ezen lehet segíteni, de picit lehet engedni. Na, miről van szó? A Tórában Mózes második könyvében, 23:7-ben azt írja a Tóra, Midvar Seker Tirhak. A hazug dologtól tartsátok távolságot. Ezt írja a Tóra. Igen ám, de mindig kell nézni a szövegkörnyezetet. Miről van szó? Ott arról van szó, hogy a bírókról van szó, hogy kell igazságosan ítélkezni, és kell távolságot tartani a hazugságtól. Erre az első vélemény azt mondja, hogy a tilallam a hazugság ellen az a ítélkezésen van. Más dolgokra nem vonatkozik ez, mert ez a szövegkörnyezet. Más esetben, ahol pénz, ahol az embernek lehet valami haszna a hazugságról, arra van egy másik bibliai utasítás. Nem egy tilalom, hanem a Biblia azt mondja, ez érdekes, ez egy kicsit másképpen magyaráz, mint az egyszerű magyarázat a szövegnek. A szöveg az van írva, éfat cedek, vehin cedek jelaha. Egyszerű jelentése ennek, hogy éfat cedek és behin cedek, azok mérték egységek, súlyak. Hogy a súlyak cedek igazságos legyen, neked boltad van, annak ne legyen olyan 2 kilós súly, ami valójában csak 1,5 kiló, vagy 1,80, és hin az egy másik mérték egység, hanem igazságos kell legyen, a 2 kilós az 2 kilós legyen, az 1 kilós, az 1 kilós legyen. Ez az egyszerű jelentése a szónak. Éfat cedek, vehin cedek. A Talmud hin cedeket úgy olvasja, mint hén cedek. Hén az igen. Hogy az igened legyen igazságos. Azt mondta, hogy igen, akkor igen. Ne legyen. És akkor ez is lehet egy utasítás a hazugság ellen. És ez a vélemény szerint a bibliai tilalom a hazugság ellen az bírósággal. Azad a Tóra utasítja az embert, legyen egy igazságot igenet, az pedig más pénzügyi dolgoknál, ahol lehet neked hasznod. A harmadik fok, amikor semmiféle hasznom nincs a hazugságból, hanem én csak elmondom, tudjátok, hol voltam, én voltam Japánban, itt is, ott is, jöttem és mentem, hazugság az egész, semmi jelentősége nincs ennek, akkor az csak egy csúnya rossz tulajdonság. Mint valaki, aki hirtelen haragú, valaki rossz szívű, és valaki hazudós. Az egy rossz tulajdonság. Azt kell, ez a 3 szint bíróság, ahol lehet nekem valami hasznom a hazugságból, nem a bíróság, és az csak a sima hazugság. Ez egy vélemény. A legtöbb vélemény nem fogadja el ezt. De azt mondja, a Tóra a bíróságról beszél, és azt mondja, hogy a bírósága nem szabad hazudni, a távolságot kell tartani a hazugságtól, de ez nem csak bíróság, mindenhol. Miért a bíróság más legyen? Azt jelenti, akkor ez mindenre vonatkozik, hogy sehol nem szabad hazudni. De! Akkor az első szintet elimináltunk, de még mindig van a 2 szint. Vagyis, sok vélemény szerint a hazugság, a bibliai hazugság abban az esetben van, amikor nekem valami hasznom lesz ebből. Így vagy úgy, pénzhasznom, vagy ilyesmi, akkor vagy a másik embernek, lesz kára ettől, a hazugságtól. De a sima hazugság az nem erről szól a Tóra. Megint, ez csak egy rossz tulajdonság. Illetve a harmadik vélemény azt mondja, hogy nincsenek szintek, hanem minden esetben, akár bíróságon, akár pénzügyi dolgokban, amikor valami hasznom lesz, vagy a másik, pontosabban nem. A másik az, amikor a másik embernek lesz kára, attól, hogy én hazudok, az, ami tilos. Ha nem lesz a másik embernek kára, nem erről szól a Biblia, az csak a rossz tulajdonság. És a harmadik vélemény azt mondja, nem. Akár bíróságon, akár mikor a másik embernek lesz valami kára ettől, akár csak nekem jobb, ha elmondom ezt a hazugság, mind ez bibliai tilalom. Most itt érdekes. Általában a Tórában a Tórában rengeteg tiltás van. Ez nem szabad. Itt pedig a Tóra nem azt írja, hogy a tiltja a hazugságot, azt mondja, távolságot kell tartani a hazugságtól. Az szigorúbb tiltás, mint a sima nem szabad hazudni. Nem szabad hazudni, mert a hazugság az az, ami tilos. De a hazugság mellett szabad állni. A tréflé mellett szabad állni, csak a tréflét nem szabad megenni. És a szombatot nem szabad megszegni. Itt pedig a Tóra azt mondja, a távolságot kell tartani. Azt mondja, hogy a hazugság ott van, akkor már itt nem szabad állni, mert nem vagy elég távol a hazugságtól. És erre a Talmud egy nagyon konkrét, a Talmud ezt tényleg úgy fordítja el, a távolság még akkor is, ha nem hazudsz. Miről van szó? Például, a Tórában az van benne, hogy két tanúvallomása az a bizonyíték. Egy tanúvallomás az nem bizonyíték. Szóval, én követelek valakitől 10.000 forintot, mert adtam neki kölcsön. Erre a kérdésem, milyen bizonyítéka van? Ó, van egy szerződésünk, átvételi elismervény. Hó, hát akkor az igaz, akkor nem kérdés. De nincs nekem semmi írásban, de két tanúm van, aki tanúskodik, hogy tényleg az a valaki átvett tőlem 10.000 forintot kölcsön. Ó, ha ez így van, akkor a bíróság nem kérdez tovább, kötelezi őt a visszafizetése. Mi van abban az esetben, ha csak egy tanú van? Hát, egy tanú, az nem tanú. Akkor a bíróság ez alapján nem tud ítéletet hozni. Hiába nem kételkedik az egy tanú tanúvallomásában, de egy tanú az nem elég. Maximum tudja kötelezni a alperest, hogy eskü tegyen, hogy nem tartozik, de ez a maximum. Erre nagyon ravasz, a felperes, meg van egy tanúja, igen, és akkor bírósága mit csinál? Azt kér egy másik embertől, kérem, ott a tanúknak a helye az ott van, azon a padon ülnek a tanúk. Erre az egy tanú mellett kérem, üld oda. Isten őriz, egy szót nem mondja. Amikor az alperes be fog jönni a bíróságra, ilyen fél szemmel oda fog nézni a tanú, ahol a tanúk ülnek, ketten fogod látni két embert. Akkor kár indítani a fert. Rögtön oda fog menni a felperes, hogy jó, akkor beszéljük meg, mit tudom én, részletekre, vagy ilyesmi. Ott van két tanú. Pedig, ha a bíróság megkérdezte volna, mond, neked van tanúvallomásod? Igen, neked van? Nekem semmi. Miért ülsz oda? Mert fáj a lábam, szeretnék ülni. Azt jelenti, ő csak a látszatot kelti az alperesnek, hogy két tanú van, vagy három. De valójában ez csak, ő csak üldögel, és semmit, és nem, és egy percig nem tervezett valamit mondani. Ez nagyon ravasz. Ezek a tanúim. Hát a két tanúma kár elindítani a pert. Utána a perköltség, az igazi, a zsidó bíróságon nem olyan biztos ezek perköltség. per költségnek a fogalma, mindenképpen kár, nem akarja, hogy ő veszítsen egy peret. Rögtön oda megy, beszéljék meg, és kész. Ezt jelenti az, hogy itt ő nem hazudik, de nem nagyon távol van a hazugságtól. Ő kelti a hazugságnak a látszatát. Mert azt mondja, a Talmud, a Tóra azt mondja, a távolságot kell tartani a hazugságtól. Nem csak hazudni nem szabad, hanem még a látszatot se szabad költ, és szabad kelte. Ez tényleg szigorúbb, mint mondjuk, hogy ha valaki azt a látszatot kelti, hogy fogja a szombatot megszegni, de pedig nem tervezi, vagy ha valaki azt a látszatot kelti, hogy mintha fog enni valamit nem kóset, és nem... Az jó, nem szép dolog, mert magát rossz fényben tünteti fel, de ez az ő dolga, ha nem kell tartani attól, hogy valaki utánozni fogja. Mindenképpen az csak a tilalom az, ami tilos. Itt pedig más példa, mondom egy másik példának jut eszembe, hogy Pesachkor ugye nem szabad enni kovászost, kenyeret és ilyesmi, és erre az van írva, hogy el kell tüntetni otthonról. Nem is szabad a birtokunkban se legyen semmi olyasmi. És erre felteszik a kérdés, hogy miért? Sehol nincs a Tóra van írva, ne legyen a birtokát egy sonkás szendvics. Nem szabad megenírja a Tóra. Ha valami miatt a birtokomban van, fölösleges, de nem tilos. És mi a probléma van a birtokomban egy homécos szendvics Pészach alatt, ha nem tervezem azt megenni? Nagyon egyszerű például, benne van a mélyhűtőben, és majd Pészach elmúltával meg fogom menni. Hol a probléma ezzel? Ebben az esetben az a magyarázat, hogy mivel ez nagyon kóser, évközben ez nagyon kóser ez a szendvics, csak Pészachkor szigorúan tilos. És erre a Tóra tart attól, hogy megszokásból meg fogja enni. És ezért azt mondta, kivételesen nem csak nem szabad enni, ne is legyen a birtokunkban. De egyébként maga a cselekedet tilos, mellette szabad állni. A hazugságnál azt mondja a Tóra, távolságot kell tartani, és nem szabad még kelteni se a látszatot. Mi van abban az esetben, hogy én megígérem valakinek, hogy adok neked majd egy szép ajándékot, egy mit tudom én ezt és ezt, és nem tervezem odaadni. Akkor hazudtam, vagy nem? Erre azt mondja Allah, ez nem hazugság. Én mondtam, hogy fogom adni neki, és teljesíteni tudom, amit én mondtam. Az, hogy én nem tervezem ezt teljesíteni, amit én mondtam, az nem volt hazugság. Csak amikor nem teljesítem, akkor nem teljesítettem azt. Ezért ez is tilos, de nem a hazugság fogalma. Ez az előbb említett hincedek, az igenet legyen helyes. Ha azt mondtad, hogy igen, akkor az legyen igen. És amikor azt mondod, hogy fogom adni, és nem tervezel adni, akkor az igened az nem igen. Tehát nem hazugság. Ezért mi van abban az esetben, hogy megígértem valakinek, hogy fogom adni egy ajándéket, és terveztem is. Akkor azt jelenti, akkor nem hazudtam, mert terveztem adni neki. Az igenem az helyes volt, mert azt is terveztem. Utána valahogy elmegy a kedvem. Akkor csak egy pici kis tilalom van, az pedig már nem is bibliai, nem tórai írás. A Bibliában az van írva, a zsidók nem csinálnak csúnya dolgokat. És ezért a zsidóknak nem szület csúnya. Ígértet, és nem teljesített ez a csúnya dolog. De mondom, először nem hazugság, mert amikor mondtam, akkor tudtam teljesíteni. Az igenem helyes volt, mert terveztem ezt. Utána nem teljesítem a csúnya dolog, de az már nem a hazugság, fogalma. Ugyanúgy ugyanúgy utána van egy másik dolog a Bibliában. Daivér emet bilvavo. Az ember beszéljen az igazságot, ami a szívében van. Az megint egy másik fogalom. Például mondja a Talmud, valaki épp mondta a smát. Smát mondta, hagyja, 10 fejezet mondta. Erre valaki jön, az azt mondja, ó, az eladó, én fizetnék érte 8000 forintot. Nem tud az illető válaszolni, mert imádkozik, és nem szok megszakítani ima közben, és tovább imádkozik. Az illető látja, hogy nem reagál, jó, 10000-et fogok fizetni érte. Jó, mert mindig nem reagál. Jó, 12000-et fogok. Épp befejezi a smát, akkor elvileg azt mondja, igen, rendben van. De ered, mivel a szívében, amikor ő azt mondta 8000-et, akkor a szívében az volt jó, ezért helyes, és a Talmud azt mondja, egy konkrét eset, Rav Szafrával. A Szafrával ez történt, nem tudott válaszolni az első ajánlatra, és akkor az illető vitte a fejet, mikor befejezte, azt mondta Rav Szafra, tessék, eladom neked, de az eredeti ár. Miért? Mert a szívemben már rögtön azt gondoltam, hogy rendben van, a 8000-est is elfogadom. Te felvitte 10-re, és aztán 12-re, én elmondom azt az igazságot, ami van a szívemben. Ez a másik, itt semmi köze a hazugsághoz, mert nem arról volt szó. De azt mondja a Zsoltára könyve, beszélj el azt az igazságot, ami van a szívedben. Ugyanezt természetesen fordítva. Mit jelent a fordítva? Hogy az eladó mondja, nem akarod megvenni 12000-ért? És az illető nem válaszol, mert imádkozik. Jó, 10000-et is adnám neked. Mert mindig nem válaszol. Jó, akkor 8000-et adnám neked. Akkor ugyanezt fordítva. Akkor amikor befejezi, azt kell mondani, nem, én megveszem, de 12000-et, mert amikor mondtam a 12-t, én elfogadtam azt az árt.
És erre képes valaki?
Képes nagyon valaki?
Magas
szinten? Egyszerű szintekről beszélünk? Képes valaki nem hazudni? Képes. Egyébként, és ez fontos mondani, szoktak mesélnek, hogy most nem tudom név szerint kiről mesélik ez, valaki, aki nagyon-nagyon-nagyon óvatos volt, hogy ne hazudjon. Bejött a zsinagógában, és folyik belőle a víz, mert kint szakadt az eső. Valaki azt mondja, rabbi úr, ezek szerint kint esik. Én nem tudom, mikor kint voltam, még esett. Amikor kint voltam, még esett, körülbelül mennyi másodperc múlt el, 3, 5, 8, amikor kint voltam, még esett az eső. Ez mesélnik. Nekem volt egy tanárom, a Kfar Chabad, a Jösivában, a haszidizmusra tanított, és ő nála lehet mondani, ez igaz. Ugye az embernek vannak olyan dolgok, hogy ösztönösen válaszol. Mész? Igen. Nem mész? Nem. Menj az idő. És ő akár a legkisebb kérdés, amit feltettél, 2-3 másodperc csend volt. Nem volt olyan, hogy kimondott a szájból bármit ilyen ösztönösen. Mennyi az idő? 12 óra. Szóval, és muszáj mondanom, idegesített. Mert egyszerű dolgok, válaszol, igen, nem, és mindig 2-3 másodperc. Nem volt olyan, hogy ösztönösen válaszolt bármire, mert akkor sajnos valamikor ösztönösen kijön, hát mindig 2-3 másodperc. Ugyanez ebből, hogy távolságot kell tartani a hazugságtól, nem mondjál olyasmit, amiből ebből valaki fog megtanulni, hogy lehet másképpen. Szóval ne is okozál azt, hogy valaki más mondja egy igazságot, mert te mondtál valamit, és ő ebből rájött valamire, és akkor visz. Például a bírósága, nagyon óvatos kell lenni a bírónak, nem mondja, ha így is így, akkor így. Ezek szerint, ha másképpen, akkor rögtön fog változtatni. Szóval ez így is másképpen volt. Erre nagyon óvatos kell lenni. Illetve, ha valaki nem mond semmit, nem válaszol, de ebből egy bizonyos látszatot kelt, és akkor ebbeled hazugság fog eljönni, akkor az mind tilos. Ugyanígy nem szabad mondani meg itt. Ez minden a távolságtartás miatt, nem csak a... Hogy például én mondok olyasit, ami két értelmű. Lehet az illető félre fogja érteni, de én nem arra gondoltam. Azt a teljes, én igazat mondtam. Én úgy fogalmaztam, és te igaz is. Én mondtam egy, kettő, három, egy állítás. Ha az állítást úgy értelmezem, hogy én gondoltam, az teljesen igaz. De én beépítettem a lehetőséget, hogy félreértető legyen, és az illető teljesen másik irányba fogja elvinni, akkor az is távolságot kell tartani. Te igazad nem hazudtál, de mégis adtál a lehetőséget a félreértésre. Illetve, mikor az ember nem mondja el a teljes igazságot. Nem mondja el az összes részletet. Mindent, amit elmond, az igaz, csak kihagyod egy-két részletet. Akkor megint ő elmondta az igazságot, csak itt, mivel egy pár részletet elhallgatott, akkor megint félreérthető. É, természetesen a hazugság, nincs különbség, hogy férfi, nő, nagykorú, kiskorú, zsidó, nem zsidó, teljesen mindegy. A hazugság az tilos, nincs ott semmiféle kikötés, hogy kinek szól. Most, mi a kivétel? A kivétel az, mondja a Talmud, mutar lesanot mipnei hasalom. Szabad változtatni, és nem mondani az igazságot, ha a békesség érdekében. És nem csak, hogy szabad, hanem kötelező. Mert a békesség az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezért nem szabad elmondani az igazságot, ha ezáltal ki fog törni a harmadik világháború. És ez nem is itt elsősorban, ha én mondok valamit, és ezáltal én össze fogok veszni valakivel. De nem csak erről van szó, én mondok valamit, és emiatt az össze fog veszni azzal. Nem én. Én csak elmondtam egy információt. Például én elmondtam az információt, amit én láttam, hogy a Gyuri mondott vagy csinált. Erre a Laci azt fogja mondani, ezt csinálta a Gyuri, az a szemétláda. És kész, szemétládára. Valaki egyszer kérdezte tőlem, hogy fordítsam le magyarra a szemétláda. Mondtam, garbage can. Azt mondja, és hol a probléma ezzel? Azt mondja, magyarul, ez nagyon csúnya, azt mond valakiről, hogy szemétláda. Angolul, az valaki, hogy szemétláda. Akkor nevet rajta. Ő egy garbage can? Jó. Szóval nem megy. Magyar, azt mondja, hogy abban a percben a másikat nyilvánítja szemétládának, akkor a világ vége. Az is mindegy, hogy ezáltal akkor szabad változtatni egy, hogy elkerüljünk, hogy ne legyen itt egy újabb széthúzás, hogy ha már van, akkor szabad olyasmit mondani neki, ha ezáltal lehet kibékíteni őket. És erre van egy precedens, Áron, a főpap, a bibliai Áron, Mózesnak a testvére, őróla azt mondja a Talmud, hogy Ojhev Shalom szerette a békességet, mert Ojhev Shalom is futott a békesség után. És erre azt mondja a Talmud, konkrét, hogy a módszere. Az egyik módszere úgy volt, ha látod, hogy ketten nagyon erősen összevesztek. És erre oda ment, egyik, ez azt mondja, hú, de jó, találkoztam vele, képzel, mikor te elmentél, a másik azt mondta, úgy sajnálom, amit én mondtam, ez nem volt helyes, pedig igazán tisztelem őt, és megbántam. Ezt mondta, köszönöm szépen. Aztán oda megy a másikhoz, azt mondja, tudod, mit mondott ő, amikor te elmentél, hogy megbánta, és legközelebb, mikor találkoznak a legnagyobb barátok, mindenki tudja, de a másik már visszavonta. Az, hogy ez nem igaz, semmi probléma, lényeg, hogy a barátság, ugyanígy ketten összevesztek, vagy egy házas pár láttad, hogy összevesztek, vagy ilyesmi. A férjed azt mondta, a feleséged azt mondta, jó, rendben van. És akkor ez teljesen rendben van, és ahogy mondtunk, hogy ez még kötelező is. És igazságban nem csak az, amikor ki fog törni egy nagy, hogy össze fognak veszni, meg akkor is nem fognak összeveszni, csak a szívében tudja, hogy hát, ez a Gyuri ezt mondta rólam. Jó, én olyan ember vagyok, hogy én nem vagyok olyan érzékeny, csak a szívében tartja. Az is rossz. Például a klasszikus példája az, hogy ketten beszélünk, és oda jön az Éva haza, azt mondja, most mit mondott a Laci, rólam volt szó? Most, igaz, róla volt szó. Mit mondott? Hát azt mondta, 1, 2, 3, 4. Lehet, hogy most ezért össze fog veszni, vagy lehet, hogy csak hát, fájni fogja, szívvel fogja tartani, és ez ilyenkor azt mondja, hogy nem, egy holnap utaznunk kell, és épp lemondta azt az utat, és miért nézett arra fele, mert épp nézett, mert arra fele el kellett volna utazni Miskolc felé, ezért nézett arra fele, de nem rád nézett, hanem csak Miskolc fele nézett, mi nem fogunk. Csak ez szabad, mint nem, vagy már összevesztek, és ez egy kibékítő, ezáltal a hazugság miatt elkerülöm, mert össze fognak veszni, vagy a hazugság miatt nem elkerülöm azt, hogy ne legyen ilyen nehéz szíver, ott az mind szabad. És itt sincs különbség, hogy nagykorú, kiskorú, férfi, nő, zsidó, nem zsidó, teljesen mindegy, ki között megy ez az összevesztés, az mind szabad. Igen, ám csak egy kicsit óvatos kell lenni. Ezek szerint is tényleg sokan emiatt nagyon rugalmasak. Az igaz. Mire azt mondod, én azért mondtam így, mert nem akartam, hogy ebből vita legyen, és ebből... És akkor erre azt kell tudni, hogy a halakha nem mindent enged meg. Például, az Alterebe szerint, hogy hazudni csak olyasmiben szabad, ami a múltban. Mit mondott? Nem ezt mondta, hanem valami azt mondta. De a jövőt nézve, ha arról van szó, hogy mit fogunk csinálni, vagy ilyesmi, az nem szabad mondani, hogy így fogunk csinálni, és nem fogunk úgy csinálni. A jövőt nézve, azt nem szabad, csak a múlt. És mi a különbség a múlt, vagy a jövőt nézve? Mert a hazugságok inkább a jövőről szólnak. Nem a múlt, hogy mit történt, mit mondott. Mert az valahol egy kicsi történelem. És ha a jövőben szabad, akkor az ember nagyon könnyen tud átállni a hazugságokra. Ez szabad, az szabad, az szabad, az szabad, akkor most a múlt az egy kicsit ritkább, és ezért nem kell tartani attól, hogy itt innentől kezdve az ember tényleg most jobbra-balra állandóan fog hazudni. Ugyanígy a jelenről se szabad. Például valaki oda jön hazam, és azt mondja, hogy tudsz adni kölcsön 1000 forintot? És én pedig tartok tőle, hogy nem fogja visszafinni. Hát, sajnos nincs. Nincs nálam. Pedig van. Ez egy hazugság a jelenről. Igaz, hogy én azért mondom, mert nem akarom mondani, hogy te, Laci, te nagyon jól tudod, hogy nehezen fizetsz vissza. Akkor most mit akarsz tőled? Hát ebből szépen összevesztünk. Hiába akkor se szabad mondani, hogy nincs nála. Hát tudsz adni 1000 forintot? Most nem. Most nem. Nem hozottam. Most nem. Miért nem? Mert nem fizet. Ez már más kérdés. Most nem. De azt mondani, hogy nincs nálam, az nem. És erre valaki azt mondja, ez is a múltról hazudik. Én 5 perccel ezelőtt odaadtam valakinek. Nem, a jelenről hazudok, hogy nincs nálam pénz. Hogy hazudok a jelenből, nincs nálam pénz? Hát azt mondom, hogy 5 perccel ezelőtt odaadtam. De a jelenről hazudok, vagy a jövőről, de nem a múltról. És az Alter Rebbe szerint ez nem szabad. Úgy tűnik Maimonidesből, úgy tűnik, hogy nem tesz különbséget a múltról és a jövő jelenről. Mind a két esetben megengedi a békesség érdekében. Illetve valaki azt mondja, hogy amit szabad hazudni, hogy 2 értelmen szabad fogalmazni. Mert az már ugye kisebb, az már nem az igazi hazugság, és akkor a békesség érdekében szabad hazudni. Az, hogy szabad hazudni a békesség érdekében, ez csak akkor, amikor ez az egyetlen lehetőség elkerülni a vitákat és a széthúzás. Ha lenne más lehetőség is, lehet, hogy az nehézebb lesz, akkor már nem lesz. Egyetlen ez, amikor másképpen nem lehet elkerülni a problémát, csak akkor a hazudat. Ha van más lehetőség, még akkor is, ha nem a könnyű, vagy ilyesmi, akkor nem szabad hazudni. Illetve, ha muszáj hazudni, akkor csak amit muszáj. Ez nem akkor most, akkor most fantasztikus történetek tudok én elmondani. Minimál, ami muszáj, nagyon muszáj, kész, slussz, és nem ennél többet nem. Van egy példa. Jön az év, és azt mondja, miről beszéltettek, akkor, ugye, hazudok-e nagyot, és ügyel van zárva? Nem. Ahelyett hazudok. Úgy, jó, hogy jöttél, éjjött. Tudod, egyszer beszéltünk, úgy kell kérdezni ezt is, ezt, akkor tudod, közben ez a válasz, és mondom, és ő már elfelejti, hogy most miért fordult haza. Lehet, hogy emiatt kell nagyon kreatív lenni, és felhozni az egész történetet, és ez, és az, és mondani, és beszélni, és folytatni, és azt a viszont látásra is elmenni, vagy ilyesmi. Lehet, hogy nehezebb, pedig el tudtam volna intézni egy mondattal. De ez azt jelenti, hogy van rá lehetőség, de nehezebb. Illetve, ha válaszolok egy 2 értelmű, az is jó. Valaki azt mondja, hogy csak akar szabad hazudni mondjuk a békesség érdekében, ha véletlenül úgy alakult. De ha pedig ez egy ilyen rutin, vagy kérdés pontosan, mit jelent ez a rutin? A rutina nem szabad, hanem csak véletlenül szabad hazudni, ha így alakult, de nem a rutin. A rutin például valaki úgy értelmezi a rutin, hogy valahogy én érdekelt vagyok a dologban. Jó, erre mondom, hogy egy, a saját érdekében, amikor érdeke van, az nem szabad, hanem kimondottan a helyzetet akarja menteni. Ezen kívül van egy másik dolog, ez a békesség. Ezen kívül van egy másik dolog, hogy például az ember egy micvát akar csinálni, egy micva érdekében szabad hazudni. Például valaki egy nagy szádék is, van egy olyan dolog, hogy minden hétfőn csütörtökön bőjtelnek. Az ember lényegében a szerénység, lényegében a micva szinte a szerénység miatt. Mond, látom, hogy nem itt a lemettel, bőjtölsz ma? Akkor szabad mond, nem, csak épp, hogy nincs étvágyam. Szabad azt jelenti, hogy elkerülni, hogy derüljen ki, hogy akkor szabad. Ugyanaz igaz a nagy tudásról. Mondtam végig, már is az egész Talmudot kívülről? Nem igazán. Van egy ered híres mondás, hogy most megint nem emlékszem a név, hogy egyszer egy rabit megkérdeztek, te az egész Talmudot tudod? Ki? Nem. Csak a fele. Melyik fele? Amelyik. Szakasz. Amikor végig ment, akkor ma nem, nem a hatodik, nem akart, azt mondja, a fele. Még fele, akár még. Jó, de mindenképpen próbálta a fele, még fele, akár még. Ez azt jelenti, a szerénység miatt, hogy ne derüljön ki, hogy ő nagy szádig, vagy ne derüljön ki, hogy minden dolgot ő szigorúbb a kötelezőnél, akkor szabad, ugyanígy szabad, hogy elkerülni, hogy ne tudom én, hágjan át a törvényt, vagy példa. Szabad megdicsérni az embereket, az embert, még akar is, ha a felese igaz. Te olyan okos vagy, és olyan szép, és olyan szépen tudtad mondani, és olyan szépen, és olyan jól főzöd, olyan finom az étel, és régen ettem olyan. Semmi probléma nincs, ez szabad. A Talmud azt is mondja, a mennyasszonyt, a esküvön, a kérdezett Talmud azt, hogy hogy szoktak itt táncolni, azt mondja, milyen szöveget szoktak használni, az ember táncol, a mennyasszony ellen, azt mondja, azt kell, úgy kell mondani, hogy Kalla na Eva Hasuda. A mennyasszony a szép és istenfélő. Lehet, hogy se szép, és nem is annyira istenfélő. Semmi probléma, ez most szabad, mert ez egy micva, ezért mondom, szabad mondani, az étel nagyon finom, mikor nem lehet megenni. Igen, hogy lényegében ez egy kicsit békesség. Az az ember, hogy jók a... Jól érzenek magukat az emberek, vagy ilyesmi, akkor ezeket szabad. Illetve valaki és azt mondja, nézd meg, ezt vettem most. Fú, se füle, se farka. Hú, mennyiért? Nagyon jó. Nem szabad rábeszélni, nem szabad rossz tanácsot adni az embernek, hogy vegy meg... pedig nem éri meg. Ő már megvette, nem tudja visszaadni. Most azt lehet csinálni, rossz kedvet csinálok neki. Ez se szép, se hasznos, se jó, se tartós, se semmi. Ja, jobb azt mondani, nagyon jó, gratulálok. Ez szabad. Még akkor is ez nem a teljes. Igaz, hogy minek legyen ő szomorú. Igen. Illetve mondja a Talmud más dolgok is vannak, például az ember akar szerén lenni, és azt mondja, nem tanultam, csak akar szabad, ha nem arról van szó, hogy akarnak egy csájlet kérdezni, hogy mondd-e, ismert ezt a hálákat? Szerén vagyok, nem jó? Hát akkor nincs, aki tudja válaszolni nekem. Nem, ilyenkor azt mondom, igen, ismerem, tessék kérdezni. De ha pedig csak akarja tudni, milyen nagy a tudás, akar szabad szerén lenni, vagy valakinál vendégségben voltam, gyönyörű szép szobát adott, ételt és mindent, akkor óvatos kell lenni, mikor mesélek másoknak és megdicsérem. Miért? Nehogy most itt ráúszítani mindenkit. Mindig vissza fognak élni ezzel. Azt jelenti, hogy arról van szó, hogy mások képesek visszaélni, mert ilyen jó szívű, és azt mondja, hol voltál? Ott voltam, ott valakinek. Jó, akkor az nem. És akkor nem kell mondani, hogy tényleg nála voltam, mert akkor lehet, hogy ebből kellemetlensége lesz. Jó, még ezer fajta még van egy másik dolog, talán szabad hazudni, hogy elkerülni a nagy kárt, de hagyjuk. Ez mondom, ez egész könyvről van szó, szóval ez nem akarom az egész könyvet felolvasni, de beszéltünk, hogy ugye mennyire nem szabad hazudni, de azok a kivétel meg a szabad hazudni. Egyszer beszéltem erről, lehet, hogy egy korábbi ráckeveit, vagy talán a Vasvárban, minden péntek este a kidúsom majd előadás, És akkor volt ott valaki, aki teljesen oda volt. És azt mondja, ezek szerint szabad hazudni? Engem tanítottak, hogy az igazat elmondani, az egy nagyon fontos dolog, és hogy lehet az az igazság, hogy a zsidóságnak nem olyan fontos az igazság. Hogy lehet, hogy megengedni? Azt mondja, akkor csak fél igazság? Nagyon sok esetben fontos az igazság, de nagyon sok esetben nem fontos. Hogy lehet nem ilyen nevelést kapod, én nem vagyok képes ezt elfogadni. Szóval teljesen oda volt. Épp azon a napon épp valamit kérdezett, beszereztel nekem ezt a könyvet, mondom, nem kapható. Erre azt mondja nekem, lehet, hogy csak azért mondtad, nem kapható, mert nem foglalkoztál vele, vagy ilyesmi, akkor már nem tudok, amikor mondasz valamit, hogy igaz, vagy nem igaz, teljesen hosszú levelet írt nekem. Én nagyon örültem ennek, mert én mindig örülök, amikor olyan helyzetbe hoznak, hogy végig kell gondolnom, és megtalálni a helyest. Nézzük meg egy másik eset. Mondd, mi a helyzet, hogy van egy éhező ember, és nekem van pedig ételem. Szabad kötelező neki adni a szendvicset? Éhezik, már két napja nem evett. Hogy nagyon éhes, nagyon szomjas. Ugye? Kötelezhetett. Hát éhező embert kötelező segíteni. Mi van akkor abban az esetben, amikor ez az éhező ember diabetikus? És nálam van egy cukros valamit. Oda kell adni? Hát azt kell mondani, nem, menj el még egy negyed órát arrébb, és talán ott fogsz találni valamit, amit nem, neked szabad, és nem fogok a te életet veszélyeztetni. Helyes? Akkor az éhező embert szabad elutasítani? És nem adni neki cukros, mert ez veszélyeztetni fogja az életét?
Igen.
Ezek szerint nem mindig kell az éhező embernek segíteni?
Nem adni, mert kárt okoz.
Várj, akkor ezek szerint nem mindig... Az a fontos érték, hogy az éhező embernek segíteni, az nem mindig igaz? Mondom, hogy már egy konkrét eset. Ugye már ezerszer mondtam, hogy mikor én felnőttem, mindenki körülöttem, összes szomszéd, mindenki a zsinogóga, mindenki a boltban, mindenki az utcán, mind halakoszt túlélő volt, kivéve három ember. A gyerekek mind tudtunk mutatni. Az nem volt a halakoszban, az sem. Ez a három ember véletlen idézőjelbe eljöttek Magyarországról, New Yorkban háború előtt. És mindenkit tudta, hogy képzel, van az olyan ember, és egy ilyen furcsa faj, olyan valaki, szinte két lábon áll, de nem is tudja, mi az az Auschwitz. És nem azért, mert fiatal, de a háború után született. Olyan furcsa, néztünk rá, hogy milyen az, akiknek van a két szülője, testvérei, mert szüleinknek, a legtöbbnek nem volt testvére, nem volt szülő semmi. Mindenki, mindenki ott halakasztól élő volt. És nagyon hálásak voltak, vagy a szovjeteknek, akik felszabadítottak, vagy az amerikaiak, akik felakadtak, ki hol volt. De... ezerszer mondták, ezek a buta amerikai katonák milyen buták voltak, mert ugye mindenki éhezett, és dobtak nekik a sokaládét. És ettek is, ez éhező emberek, amikor hónapok óta nem ettek, úgy bevettek a csokoládét, és van, aki helyben meghalt. És valaki csak a kómában esetlen hét múlva meghalt. És volt, aki túlélte, és mit tudom, 3-4 hét kóma után túlélte. És akkor állandóan szittek ezek a buta katonák, nem értették meg, hogy éhező embert nem szabad csokoládét dobni, hanem egy pici kis száraz kenyeret adtak volna, többet csináltak volna. De megint. Ez az amerikai katona teljes szívből akarta, láttad, hogy van itt egy koncentrációs tábor, vagy egy Auschwitz, dobta neki a csokoládét. Nem az a helyes? Hát veled érző embernek segíteni kell. Hoppa, ezek szerint az érték, hogy az érző embernek segíteni kell, az se egy érték. Mert még egy másik dolog. Aktív, szabad meggyilkolni az embert? Isten őriz, gyilkosság? Vannak olyanok, akik hívek az aktív eutanázia. Nézd meg, az ember sajnál, inkább megöl. Sajnálom, nézd meg, mennyire szenved. Sajnálom őt. Hát, ez most szeretet, ez nem rossz indulatban ölte meg. És valaki azt mondja, hogy ilyenkor szabad, mert sajnálom őt. A zsidóság ebben az esetben azt mondja, nem, gyilkosság az mindenképpen tilos. De miért hozom fel az aktív eutanázia? Mert hirtelen a gyilkosság nem egy abszolút tilalom. Szerintem mindig azt kell nézni, milyen cél érdekében. Az igazság ebben az esetben nem ért egyet. Csak hoztam ezt a példát. Hasonló az abortusz. Abortusz. Ó, hirtelen most már szabad életet megszüntetni ilyen, vagy olyan, vagy amolyan ok miatt. Hirtelen az élet az már nem a legfontosabb érték. Szóval mit hozok ezekből miért hoztam fel ezeket a példákat? Hogy nagyon jól hangzik az, hogy mindig azt kell nézni egy bizonyos értékről, hogy ez egy abszolút érték, vagy egy érték egy cél érdekében. És természetesen nagyon nagy kérdés az értékekről, mikor mondjuk az, hogy ez egy abszolút érték, és mikor ez csak egy cél érdekében. Mondd egy másik példát. Szerénység. Itt vagyunk, ugye ott van a Duna, menni 50 méterrel innen, és mondjuk, hogy én jól tudok úszni, sőt, én tudom pontosan, hogy kell embert menteni, ha aki úszás közben a vízbe fuldoklik. Te szerén vagyok. Én képes vagyok menteni? Hát tudok, én szerény vagyok. Ki nem tudja, hogy a szerén milyen fontos érték. De a legrosszabb tulajdonság abban az esetben tudok segíteni. Hogy valaki tűz tört ki. Én képes vagyok, valaki kimenti a tűzből. Én kis ember vagyok. Nekem mindig mondtak, hogy én képes vagyok. Akkor a szerénység jó vagy rossz? Attól függ, hol? Attól függ, hogy most ez van egy ilyen szójáték, ezt tudni kell Talmudot, tudni kell legalább arami nyelvet. Van az a szó, hogy hamar. Hamar arami nyelven, hamor héberül az szamar. A arami nyelven a hamar az vagy bor, vagy szamar. És én azt kérdezik, mondd, hamar az mi? Attól függ, ha a pincében van, akkor az bor, ha az istálóban van, akkor szamár. Szerintem akkor most a szerénység jó vagy rossz? Attól függ. Ha a Duna mellett vagy, és te tudsz menteni, akkor egy nagyon csúnya dolog, hogy a szerénység. Ha pedig emberek között vagy, és te nagy képű akarsz lenni, vagy mit tudom én, akkor a szerénység az pozitív. Éjjelző embert segíteni az egy abszolút érték, vagy nem? Nem egy abszolút érték. Akkor érték, ha ezzel megmented az életed, ezzel veszélyezteted az életed, akkor egy rossz érték. Csúnya dolog, hogy úgy sajnálsz ezt az éjjelző embert, hogy aki diabetikus, hogy cukrot fogsz adni neki, hogy az éjjelző Auschwitz-i túlélőt ad neki csokoládét. Csúnya dolog. Nem volt szíved? Nem tudtad, hogy kicsit meg kell menni tenni a szívedet? És miért adtam neki ezt a csokoládét? Miért voltál olyan puha, amikor ez nem volt szabad? És akkor visszatérve a témára. És mondom, hogy minden egyes értéknél van az a dilemma, és nem egyszerű. Mindig kell, hogy legyen egyértelmű útmutatás. Ez egy abszolút érték, vagy egy cél érdekében? És most térjünk vissza az igazságra. Fú, engem megtanítottak, hogy mindig kell az igazságot mondani. Mondd, mit mondott rólam a Lati? Azt mondtad, undorító vagy, rossz vagy, tolvaj vagy, stb. Milyen jó ember vagyok, mert az igazságot elmondtad. Olyan rossz ember vagyok, hogy nem igaz. Miért? Mert az igazság az egy nagyon fontos érték, egy cél érdekében, hogy béke, nyugalom és élet legyen a városban, és jó, kellemes élet legyen a városban. Abban a percben, hogy ezáltal rombolak, és rossz élet lesz a széthúzás, akkor csúnya dolog az igazad, mert elmondom. És ugyanígy minden más szerénység és az igazság mondás. És mindenre azt kell, tudni kell, az egy abszolút érték, vagy nem. És természetesen nagyon sok esetben vannak, amikor a Tóra megengedi például, hogy ilyen és ilyen érdekében szabad. Például szabad megszegni a szombatot a békesség érdekében? Nem. A szombat ez egy abszolút tilalom. Ez emiatt mérges lesz, mert ő meghívott engem, és összesen egy órás útkocsival, és ő meghívott engem ebédre, és azt fogom, hogy nem tudok oda jutni, mert sábez van. Mérges lesz rám. Jó, ki kell békülni. Ki kell békülni. Nincs megengedve. A Tóra nem engedte meg, hogy a békesség érdekében szegje meg a szombatot. De amikor olvasunk a Tórában a szót, az a nő, akinek a férje gyanúsítata, Mózes 4. könyv, akkor eljöjjön a szentében, és ott megírják az Isten nevét, és és elmosák, ami egy nagy tilalom. El szabad mosni az Isten nevét. Egyik nagy tilalom, hogy nem szabad Isten nevét kiradírozni. És itt pedig szabad azt mondja, hogy igen, az Isten azt mondta, legyen a nevem kiradírozva a lényeg, hogy tudjak béket teremteni a házaspárnak. Akkor ezek szerint szabad megszegni a szombatot? Nem. Isten nevet szabad kiradírozni? Igen, micva. Ami azt jelenti, itt van útmutatás, melyik érték egy abszolút érték, és melyik érték az csak egy cél érdekében. Olyan ember vagyok én mindig szeretem olvasni, ahogy előbb is mondtam, én szeretem, mikor olyan helyzetbe hoznak, hogy most gondolkodni kell, és tisztázni kell, és nem. Ugye az a lakás, ami lakunk a Veselény 4-ben, az korábban a Schöner Alfrednak a lakása. Schöner volt a Dajan utcának a főrabbia, 90-ben ment Izraelbe, aztán, mit tudom én, talán 2000-ben, vagy még később jött vissza, és akkor a rabbi képzőnek a rektorja lett, és stb. Mindenképpen, mivel az ő lakásában laktunk, ezért volt olyan posta, ami még az ő nevére érkezett. Most természetesen minden fontos dolgot azt bejelentette. Ugye számlák nem jöttek már, mert nem az ő nevére volt írva, pénzt sajnos nem küldtek, akkor ez nem volt aktuális, de Amerikából jöttek mindenféle ilyen nomtatvány, mindenféle kis füzetek a konzervatív és a reform mozgalom. A konzervatív és a reform mozgalomból, Amerikából jött mindenféle posta. Mondom azt, hogy önnek nem kellett Izraelbe, csak azokat én olvastam. Miért olvastam? Mert engem érdekelt látni az ellenkező álláspont. És akkor ment folyamatosan az egy ilyen szöveg, konzervatívak, csúcsiknek. Fontos a halaká, de mindig azt kell tudni, hogy a halaká az az életért van, és nem az élet a halakáért. Vagyis rugalmas kell lenni a halakával, amikor arról van szó, hogy élni kell. Ezért nem lehet megtiltani valakinek, hogy ne utazzon sábeszkor, mert hova akar? Akar menni gyerekét meglátogatni, akar ebédre meg van hívva valahol. Zsinagógába akar menni, hogy lehet megtiltani? Azt mondjuk, hogy most a tilalom megakadályoztatja az életet, a szép életet. Nem lehet megtenni. Mert a halacha az életért, és nem az élet a halacha. Természetesen olyan halacha, olyan zsidóságban nincs. Ez szép szöveg, nem? És az élet. Ez a legfontos. Isten nem akar nehezíteni az életet, csak könnyíteni az életünket. Gyönyörű szép. Olvastam, mondom, nem meggyőző, de ez egy bizonyos álláspont. Jó? Egyszer csak jön egy olyan posta, a Rosh Hashanah újévi nagy dróse, nagy prédikáció a központi konzervatív templomba, és az mindig adja az út, az egész évre adja, és akkor a útmutatás az egész évre, kinomtatják, és mit tudom én, mostanában, ugye hónap a Rosh Hashanah óta megérkezett, nézzük meg, mi az útmutatás. Egy nagyon kemény beszéd, hogy legyünk mi a környezetvédelemnek a vallása. Semmi körülmények között ne engedjük meg egy tiszta, szép papírral kinomtatni egy új könyvet, akár egy szent könyvet. Miért? Csak, mert ezáltal még egy fát ki fognak vágni az Amazonba, hanem csak recycled, újra használt papír. Igaz, hogy nem fair, hanem szürke, nem érdekes. Mert mi a környezetvédelemnek a vallása vagyunk. Illetve a másik dolog, hogy az állatokat, állatoknak a védelme álljon ki. Olyan nincs, hogy valaki vegyen a feleségének bundát, vagy ilyesmi. Hát egy állat meghalt miatt, hogy szó se lehet róla. Mi ki kell állni az állatok mellett. Mondom, milyen szép. Igen ám, de ez a két dolog ellentmond egymásnak. Miért? Nem arról van szó, hogy az élet, nem akarok megnehezíteni az életet. Én szeretem, amikor az iminak a bármit, erre olyan benset adjuk ki, ami szép fehér papíron van. De hát környezetvédelem, igen, nagyon-nagyon fontos, de a környezetvédelem az életért, és nem az élet a környezetvédelemért. Mondom, akkor most melyik az igaz? És erre rájöttem, az énekében én ugyanazokat a szlóganokat tudok én használni, mint ő, csak mindenkinek vannak abszolút értékek, és mindenkinek vannak olyan értékek, ahol ő képes rugalmas lenni. Miért? Mert ez nem olyan fontos érték neki. Elvben elismeri az elvben. Gyakorlatban nem annyira. Itt álltunk, egy jó pár évvel ezelőtt volt itt egy újságíró, baloldali, kemény baloldali, egy jó szót a jobb oldalról nem tudott mondani, és soha, és amikor a jobb oldal volt kormány, mindig rossz volt, a baloldal kormány mindig jó volt, és itt álltunk, körülbelül azt elteljülsz, és azt mondja nekem, Báruch, tudod, nekem az ortodoxia nem olyan szimpatikus, mert nagyon ilyen merev. Vannak törvények, és kész, és nem vagy képes rugalmas lenni. Mondom neki, most nevezünk őt megint Lacinak. Mondom, Laci, és én pedig nagyon nem szeretem az újságírók. Nem képes rugalmas lenni. Például én is egyetértek veled, a bal oldal az a szép is a jó, de rugalmas vagyok. Figyelj, ha így adódik, akkor legyen kicsit. Figyelj, miért nincs olyan, hogy három cikk a bal oldal mellett, egy cikk a jobb oldal mellett. Kis rugalmaság. Nem, te, ez keményen, soha nincs olyan, hogy a bal oldalnak nincs igaza, és a jobb oldalnak talán egy pontban igaza van. A szombat, ott rugalmas vagy, mert te rugalmas ember vagy. Miért? Mert neked a fontos, a szombat nem fontos, és a politika fontos. Én ugyanúgy vagyok, mint te, csak én nagyon rugalmas vagyok. Dobodol, baloldol, egyszer így, egyszer úgy. Én engem ez nem érdekel, nem vagyok elkötelező sehova, én rugalmas vagyok. Szombatnál kemény vagyok. Azt mondjuk, hogy most ki a rugalmas ember, és ki nem. Mindenkinek vannak rugalmasságai, és mindenkinek vannak kemény elvek. A kérdés, mi az, ami fontos, és mi nem? Visszatérve, a szombat ez nem olyan fontos, ezért legyünk rugalmas, mert az élet az fontosabb. A környezetvédelem az egy kemény, kövbe vésve elv. És ott nem lehet rugalmas lenni. Én ugyanígy, én azt mondom, az élet az fontos, ezért a feleségem nagyon kívánja a bundát, mert itt fázik nélkül, az ilyesmi. fáj a szívem, de megveszem neki, legalább legyen meleg, mert az állatvédelem az ember, az életét, és nem az élet az állat. A papír, hát iminak a bármitvájára meg fogom csinálni. Fáj a szívem, de meg fogom csinálni egy fehér papírra. De a szombat, azt nem leszek rugalmas. A szombat ez egy abszolút elv. És akkor ugyanígy az igazság, az egy nagyon fontos elv, hogy rugalmas kell lenni, nem az, ami nem fontos nekem, mert a békesség az a fontosabb. Illetve az igazságnak az elve az azért fontos, hogy jó és szép élet legyen. Ha ez rombolni fogja az életet, akkor az igazságmondás az nem egy jó elv, az nem helyes. És nem helyes etetni az embereket. Az nem azért, mert rugalmas vagyok, hanem mert ez nem... Itt a különbség van a kettő között, csak elmondtam ezt az egészet. Itt nem a rugalmaság miatt nem mondom el az igazságot. Ezért ne értsünk félre a két dolgot. Beszéltem arról, hogy van rugalmaság, és vannak elvek, ami nem olyan, kövbe vannak vésve. Ebben az esetben ez nem így van. Az igazság az egy nagyon-nagyon fontos alapelv, de ennek van célja. És addig, ameddig nem a cél érdekében, és a cél nem önös érdekem, a cél az emberek békében, stb. Éljenek egymással. Amikor ezzel rombolni fogok, akkor Isten őriz az igazságot elmondja. Mert az egy hátrány, az egy rossz tulajdonságot, én képes vagyok elmondani az igazságot, amikor ezáltal fogok embereket összeveszteni egymással. És ugyanez igaz, amikor éjező embert kell etetni, Isten őrizet, etessem őt cukros ételekkel, vagy csokoládéval, amikor ez nem szabad. Szóval szintén az egyik oldalra azt mondjuk, mint várseket, tirkák, nem szabad hazudni. És ekkor se szabad, akkor se szabad, és akkor se szabad, stb. De ne felejtsünk el, hogy ezáltal ne tegyünk, akazunk kárt senkinek, és a szerénységgel ne legyen az, hogy nem mentem ki az embert a tűzből vagy a Dunából, ezek mind egy cél érdeke. A másik oldal vannak abszolút él. És ezért a zsidóságban nem lehet rábeszélni az aktív eutanáziára, nem lehet, mert az ember élete mindenképpen fontos. Ugyanígy az abortusz tilos, mert ez egy olyan elv, ami nem azért, hogy nekem könnyebb legyen az életem, ezért nem szabad valakit megölni, nem. Életet nem szabad eloltani, mert nem szabad, mert az élet az fontos. Ha nem kívánom ezt a terhességet, akkor legközelebb vigyázz magadra jobban. Ezáltal eloltani egy életet azért, mert nem kívántam, ez így nem megy. Szóval ezek itt ezért nagyon fontos, hogy van nekünk egy tóránk, ami úgy, én elismerem, hogy valamikor a tóra azt mondja az érték az a cél érdekében, és valamikor nem. És a tóra nekünk mutatja az utat. Még elv, még érték az egy abszolút érték, és még érték az csak a cél érdekében. Remélem, hogy megtanultunk egy kicsit, hogy nem mindig kell elmondani a teljes igazságot, de legalább megtanultunk azt, hogy mennyire fontos elmondani a teljes igazságot, amikor csak önös érdek áll útban. Köszönöm a figyelmet!